Idén megtartja nyári táborát a Békés Csabai Református Egyházközség, amely egy bölcsőde építését is tervezi a jövőben, bár a beruházások nehezen valósulnak meg a településen a kisebbségként jelen lévő gyülekezetben. Az egyházközség mintegy 300 tagot számlál, az Isten tiszteleteken általában 100-an vannak jelen. A koronavírus járvány 3 hulláma alatt minden formában igyekeztek tartani a kapcsolatot a gyülekezeti tagokkal. A múltról és a jövőbeni tervekről Marti Miklós és Marti Márta a lelkipásztorokkal beszélgetett Búzás Bori.
Most már felszabadultunk, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége is kiadta a közleményt, mely szerint maszk nélkül végre egymás arcát teljes mértékben látva lehet Isten tiszteleteket látogatni. Az újjászületés talán, hogyha egy kicsit időzősen így fogalmazom, megkezdődött a református gyülekezetekben, mert azért egy nagyon nehéz másfél év van. A gyülekezetek is mindannyiunk háta mögött a koronavírus járvány miatt sokszor kellett akár az Úrhoz azért fohászkodni, hogy megtartsa a szeretteinket, hogy vigyázzon az egészségügyi dolgozókra, a gyülekezeti tagokra, és arra, hogy egyáltalán mikor tudunk újra találkozni. Ez a pillanat eljött, de egy kicsit emlékezzünk vissza az elmúlt másfél egyesztendőre, hogyan sikerült a Békés Csabai gyülekezetben az életet megtartani, az összetartozás érzését megtartani egy olyan időszakban, amikor nem lehetett együtt lenni.
Próbálkoztunk, mint ahogy azért láttuk, hogy nagyon sokan hozzánk hasonlóan csinálják. Ugye egyrészt beléptünk a virtuális világba, ami egy teljesen idegen terület volt a számunkra, mert egészen más magánfölhasználóként szörfözgetni az interneten, és egészen más az, amikor az ember tartalom készítővé válik, és nekünk abban volt nagy szerencsénk, hogy a presbitériumban megtaláltuk azt a megfelelő embert, aki nagyon jó szívvel, nagyon nagy örömmel jött, és fölvette, és vágta, és intrót csinált. Mi odáig jutottunk ebben, hogy fölvételről közvetítettünk istentiszteleteket a YouTube csatornánkon. Ott az élőzés az nem jött össze, tehát ott technikailag elértünk egy bizonyos pontig, ahol az volt, hogy anyagilag óriási befektetést igényelt volna, és bíztunk benne, hogy annál hamarabb azért vége lesz ennek az egésznek. És ez volt az egyik része, a másik pedig az a feleségem Márti tudná jobban elmondani, amikor a személyes kapcsolattartást próbáltuk intézni.
Amikor tavaly március közepén mindenki becsukta a lakásának az ajtaját és a házának a kapuját, akkor az a gondolat adódott, hogy most jön a gyakorlati teológia, és azon gondolkoztunk, azt néztük át, hogy ki az, aki tényleg nagyon egyedül van, tehát tényleg nincs családja, gyereke, férje, felesége, és ezeket a gyülekezeti tagokat kerestük föl telefonon. Nagyon tartózkodóak voltak a személyes találkozás tekintetében is, ez is érthető nyilván, és nem túl sokan, tehát tényleg egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány személy volt az, aki ilyen helyzetben élt, vagy él is, még most is, és hát nekik abban tudtunk segíteni, hogy a bevásárlás, a gyógyszertár, volt akinek az önkormányzattól is próbáltunk segítséget kérni, akinek többre volt ennél szüksége, és bennem nagyon bennem élnek a kapuba való találkozások, amikor mind a ketten maszkba, a kis táskáját készítve, a pénztárcáját, és akkor ott a kapuba tudtunk néhány szót beszélgetni, tisztes távolságban, de mégis ezek olyan nagyon meghatározók voltak. Tehát ők nagyon örültek, hogy embert látnak, én meg annál jobban örültem, hogy én is embert látok. Tehát, hogy maradt a templomnak a négy fala, tehát ezt néztük heteken, majdnem mondhatom, hogy hónapokon keresztül is, és hát tulajdonképpen ezek a találkozások, a bevásárlós, gyógyszertáros találkozók, ezek nagyon sokat adtak számomra. Tehát néhány ember, és mégis nagyon sokat adott az én lelki harmóniámhoz, mert főleg az elején ez a templomi fölvétel, ez tényleg nagy segítség volt, a helyi tévé is vállalta azt, hogy minden héten eljött, és fölvett egy istentiszteletet, és vasárnap leadták, nagyon jó kapcsolatban működünk együtt a többi egyházi felekezettel, és éppen ebből adódóan aztán minden felekezettől fölvettek egy-egy istentiszteletet, és tényleg minden vasárnap avval telt a vasárnap délelőtti tévéadás, a behír.hu-n, a 7.tv-n, hogy egymás után leadták a evangélikus, katolikus, református istentiszteleteket. Mára már úgy tudom, talán a baptistáktól is van fölvétel, tehát nagyon-nagyon nyitottak voltak ők is erre, és ez számomra az üres templom először bénítóan hatott konkrétan. Elkezdtem a szavakat keresni, aztán rájöttem, hogy vissza kell térni az egyetemi létre, amikor szóról-szóra mindent le kellett írni. Szóval konkrétan bénítóan hatott, aztán persze valamennyi idő telt, és ez változott valamit, de nagyon-nagyon vártuk, hogy csak néhány ember legalább legyen. Aztán az idő múlásával voltak olyan, tényleg csak egy-két olyan személy, akinek nagyon szép hangja van a gyülekezetben, eljöttek az éneklésbe segíteni. Persze ők is szétülve, meg maszkban, meg fertőtlenítve, meg amire csak szükség volt, de már ez is egyfajta segítség volt, hogy valaki volt a templomban, az a pár személy is tényleg. Aztán ugye jött az első hullám után egyfajta könnyebb időszak, amikor már mertek az emberek kijönni az utcára, elmenni a boltba, és volt is egy kis idő ott a nyári időben, amikor voltak újra istentiszteltek, persze ezek is hát szigorú szabályok mellett.
Itt kérdezném meg, hogy milyen összetételű a gyülekezet, mert igazából sikerült, ahogy hallom, minden korosztályt kielégíteni. Tehát a YouTube az nyilván nem az idősebb generációi, viszont a televíziót, a helyi tévét az idősebbek nézik. Tehát hogy tevődik össze a gyülekezet, milyen arányban vannak idősek, milyen arányban fiatalok?
Ahogy látom, azért az idősebbek azok egy nagyobb súllyal vannak jelen a gyülekezetünkben. Ezzel azt gondolom, hogy nagyon újat nem mondok. Viszont vannak nyilván középkorosztályba tartozók, és hát vannak fiatalabbak is. Az ifiseinknek a vezetője próbált, meg hát nem csak próbált, hanem valóban csinált is ilyen élő konferencia beszélgetést, talán azt hiszem a Messenger alkalmazással, de végülis ez mindegy is. Tehát, hogy mindenkinek a maga útján, módján próbál eljutni, és nyilván van egy olyan része a gyülekezetnek, akit lehet, hogy nem értünk el. Tehát ugye ez mindig egy ilyen lelki teher, meg ilyen vívódás, hogy vajon mindenkihez eljutottunk el. Viszont azt látjuk most, hogy a Facebookon most élő közvetítések voltak, pont azért, hogy ha valaki esetleg kimaradt az istentiszteletből, mert nem tud eljönni. Meg olyanról is tudunk, hogy egyszerűen a gyerekei azt mondják, hogy nem szabad még most közösségbe mennie, és akkor, hogy őt is, tehát a unoka segítségével őt is el tudjuk érni, és azt látjuk, hogy van minden istentiszteletre durván egy olyan 50 kattintás, amiből mondjuk nem tudom, hogy mennyi az, aki hosszabban nézi, de azt látjuk, hogy ez egy olyan igény, amit lehet, hogy továbbra is ki kell, hogy elégítsünk. Igazán ez már most olyan technikailag nem olyan nagy dolog, hogy egy telefont felrakjunk, és az istentisztelet előtt elindítsuk, és a végén pedig leállítsuk, tehát ez a helyzet.
Most az újranyitás, a újrakezdés óta mit lehet mondani, ilyen robbanásszerűen beözönlik a gyülekezet a templomba, és végre érzés van, vagy mi mindig óvatosak félnek, bátorítani kell őket, hogy nyugodtan vissza lehet térni az életünk ezen normális kerékvágásába, hogy igen, lehet gyülekezeti alkalomra jönni, lehet istentiszteletre jönni.
A gyülekezetre nagyon jellemző az, hogy nagyon számon tartják egymást, és amikor karácsony volt az első olyan alkalom, amikor ugye nyithattak a templomok az őszi zárás után, és akkor is, és most is ugyanez a dolog állt elő, hogy mivel van a gyülekezetünknek egy diakóniai köre, akik számon tartják azokat, akik akár egyedül laknak otthon elesett állapotban, tehát nem tudják az otthonukat elhagyni, vagy már otthonokban, valamelyik otthonban élnek. Ezt a diakóniai kört kértük arra, illetve a presbitériumot is, hogy akinek tudják a telefonszámát, gyülekezeti tag, keressük föl, mi is bekapcsoltunk nyilván ebbe a szolgálatba, de hogy úgymond mozgósítsuk egymást, és adjuk tovább a hírt, hogy itt a lehetőség, és lehet jönni az istentiszteletekre, nyitva a templom, várunk mindenkit szeretettel. És ezt tényleg nagyon hálás a szívem ezért, hogy így számon tartják egymást, meg tudják egymásnak a gondját, baját, ha valaki nem látunk mondjuk egy hétig, két alkalommal, akkor pedig egyébként itt szokott lenni, akár a hétköznapin is, akkor ők már utána járnak, telefonálnak, mi lehet a baj, valami segítségre van szüksége, vagy egyszerűen csak nincs most éppen Békés Csabán. Tehát ez az erő, ami van ebbe a gyülekezetben, ez az összetartó erő, erre tényleg lehet számítani. És van egy ilyen, hát ilyen mai divatos szóval élve, ilyen háló van a gyülekezetben, ami tartja azokat, akik esetleg nehezebb körülmény közt vannak, vagy éppen lelkiképpen nincsenek túlságosan jó állapotban. Úgyhogy elmondhatjuk azt, Istennek hála, hogy telt hatással van a templomunk, tehát nem mondom azt, hogy már egy személy se férne be, mert már nincs egy ülőhely, de maga a látvány az ezt sugározza az ember felé, hogy tele van a templomunk, és jönnek az emberek nagyon-nagyon boldogok. Akkor is jöttek, amikor még a maszkot kellett viselni, és már lehetett jönni, de most mióta ez a maszknak a használata már egyénileg eldönthető, hogy ki az, aki szeretné hordani, és ki az, aki nem, azóta azt látom, hogy sokkal buzgóbbak, és ami még nagyon-nagyon nagy dolog, az az, hogy vége van az istentiszteletnek, és beszélgetnek, kivel mi van, rég láttalak, de jó, hogy látlak. Tehát mint egy nagy család tényleg, így.
Annyi ehhez a történethez, hogy ugye az, hogy most ilyen telinek látjuk a templomot, az azért is jó érzés, mert ugye volt ez az átmeneti időszak, amikor ugye a távolságot tartani, meg mindent kellett, és ezért ugye mi két istentiszteletet tartottunk, tehát volt egy 8:30-tól, meg volt egy 10 órától. És igazán az ember fejbe nyilván összeadhatná, hogy itt a két gyülekezetből kell látni az egy gyülekezetet, de azért az mindig egy nyomasztó érzés volt, hogy azt érezte az ember, hogy a szolgálatunk mentén, mintha fogyna a gyülekezet, mert hogy nem az a megszokott templom térképe rajzolódott ki előttünk, amit szoktunk, hanem nyilván ilyen szétszórva ültek az emberek. És hát volt olyan is egyébként, aki megmondta, hogy ő addig nem jön templomba, amíg maszkot kell viselni. És mihelyest a katolikusok bejelentették, hogy náluk nem kell viselni, ő is jött, és nem is viselte a maszkot, tehát volt ilyen is.
Milyen volt az első prédikáció, ami már nem a kamerának szólt, azért gondolom, hogy egy nagy lélegzetvétel volt, nem? Mert ugye, ahogy említette tiszteletes asszony, azért bénítólag tudott hatni a négy falnak való prédikálás, azért amikor egy telt gyülekezeti tér, és akkor végre látszik az, hogy nem volt hiába való semmi, mert nyilván ez a gondolat azért csak ott motoszkál, hogy hát ott vagyunk a YouTube-on, meg a Facebookon, meg, de elége, ugye, amit tiszteletes úr is említett, hogy azért ez a lelki vívódás az végig ott volt.
Az első lezárás utáni első istentisztelet, azt hiszem, az május 17-én volt talán, hogyha jól emlékszem. Az engem megrendített, akkor én szolgáltam, és a könnyeimmel küszködtem. Amikor már a következő hullámba voltunk, akkor már nem rázott meg ennyire, akkor már tényleg az volt, hogy próbáltuk a lehetőségeket, meg a feladatokat ellátni. Én egy kicsit abba az irányba húztam volna, hogy tartsunk istentiszteleteket, vagy valamiféleképpen oldjuk meg, vagy tegyük nyilvánossá a fölvételeket, vagy ilyesmi, de a presbitérium nagyon határozottan azt az álláspontot képviselte, hogy igenis a egyház vezetés útmutatásának megfelelően járjunk el, és ne kockáztassunk.
A második lezárás után a nyitás az pont karácsonyra esett, így van az emlékeimben, és mi elkaptuk ezt a betegséget, és pont úgy volt, hogy november utolsó napján derült ki az, hogy ebbe benne vagyunk, és tényleg Istennek hála, hogy karácsonyra azért jutottunk olyan fizikai állapotban, hogy tudtuk vállalni azt, hogy első napján, hogy két Isten tisztelet legyen, az olyan emlékezetes azért, tehát hogy az ember túl van ezen a nyomorúságon, és újra találkozhat a gyülekezet tagjaival. Nagyon aranyosak voltak, tehát előttem van egy ilyen kép, hogy 100 ágra süt a nap, kint vagyunk mi a kiskapun belül, és néhány gyülekezeti tag nekünk élelmet hoz, extra prémiumot, és nagy szeretettel, imádságos szívvel érdeklődik felőlünk, hogy vagyunk. Úgyhogy tényleg ez a karácsonyi találkozás, ez igazán a szeretet ünnepe volt részünkről, és én úgy gondolom, hogy a gyülekezet részéről is.
Hát ez a történet mindent elmond a gyülekezetről, tehát akár itt ki is kapcsolhatnánk a diktafont, de azért egy kicsit számszerűsítsük is nyilván, ami egy szép beszélgetésnek nem a jó része, de hogy mégis hány tagú a gyülekezet. Hány tagtól kellett esetleg búcsút venni ebben a nehéz időszakban? Hozott-e új gyülekezeti tagot ez a nehézség? Mert azért azt sem titkolhatjuk el, hogy egy ilyen nehéz helyzetben van, aki ilyenkor találja meg az Istenhez vezető utat. Hogy alakult ilyen tekintetben a gyülekezet élete?
A gyülekezetnek a választói névjegyzékében olyan 300 körül szerepelnek. A templomban átlagosan talán 100-an járnak. Én nem nagyon szoktam számolgatni, meg ez a számolgatással egy kicsit úgy bajba is vagyok, mert szoktam mondani, hogy Dávid is számlálta a seregét, aztán ez nem igazán tetszett az Úristennek. Tehát ami nagyon megrázó volt, hogy van egy idős otthon, itt Békéscsabán több idős otthon, tehát állami fönntartású idős otthonba is kijárunk, és rendszeres igei szolgálattal vagyunk jelen, és az egyik idős otthonban gyakorlatilag a lakók azok elmentek, gyakorlatilag mindnyájan Covid-ba. Tehát az a kis református közösségi mag, akik ott voltak, azok mind meghaltak. Tehát az egy nagyon döbbenetes dolog volt, de hát ez Márti járod, aki, és ő tudná mondani, hogy teljesen lecserélődött. Tehát, hogyha vannak-e újak, hát vannak, de így.
Ebben az otthonban karácsony hetében elhívtak nagyon betartva tényleg a szükséges intézkedéseket, tehát ezeket így alkalmazva, hogy tartsak egy gyász istentiszteletet. Tehát olyan sok szemét elveszítettek ott, pedig bizonyára mindent elkövettek, de valóban a koruk is, az egészségi állapotuk is nagyon gyenge volt, tehát nyilván nekik egy ilyen komoly betegség ez hozta. És most volt egy telefonhívás, és már azóta meg is volt az első istentisztelet ebben az otthonban. A havi rendszeresség újra vissza fog állni, és hát azzal kellett szembesülni, hogy egy teljesen új, hadd nevezzem így jó reménységgel, hogy kis gyülekezet vártott rám. Már bejöhettek a gyülekezetből azok az asszonyok, akik benne vannak a diakóniai körben, és hát majd ezt most újra kell építeni, ezt a kis közösséget, hogy újra valóban gyülekezetté váljon, hogy megtanuljunk újabb énekeket, mert már akik most ott vannak, ők még újak ilyen tekintetben. Tehát van ilyen szomorú hozadéka is ennek, és mégis vágynak arra. Tehát látom, hogy lehet, hogy nem tudják együtt mondani velünk az úrimádságot, vagy nem tudják ezeket az énekeket, de mégis ott van a szívükben a vágy azután, hogy ők is ott legyenek ezen az istentiszteleten, és hát ez egy újabb szolgálati területté válik ilyen módon, hogy építeni ott ezt a kis gyülekezetet. Ebben bízunk, hogy ez működni is fog majd.
Hát akkor hozott itt mindent a gyülekezetnek ez az elmúlt másfél év, megtapasztalni tényleg azt, hogy összetart, hogy számon tart, hogy szeret, hogy befogad, és ha kell, akkor elenged. Milyen tervekkel, reményekkel áll így a gyülekezet a jövő felé, és akkor itt akár gondolok fejlesztésre, beruházásra, építkezésre, gyülekezettel kapcsolatos újításokra, tábor akár, bármi, ami talán most megkérdőjeleződött az elmúlt másfél évben. Most mi a távlati terv, a közeljövőre való terv? Hát nyilván most ugye rebesgetnek egy negyedik hullámot, nem tudjuk, mi lesz, óvatosan kell tervezni, de azért tervezni meg kell, mert ugye ezek visznek minket előrébb.
A gyülekezetünkben a családi táboroknak 18 vagy 19 évre visszanyúló hagyománya volt. Tehát amikor mi már ide kerültünk, akkor már ez egy bejáratott működő szervezés volt, és amikor most ugye a tavalyi évben hiába mentünk el, hiába jelöltük ki, hiába egyeztünk meg a helyszínben, a vendéglátókkal nem lehetett elmenni, vagy lemondtuk. Lehet, hogy éppen akkor el tudtunk volna menni, mert abban az időablakban talán lehetett volna ilyesmit csinálni, de úgy tartotta a presbitérium felelősnek a döntést, hogy nem kockáztatunk, mert nyilván itt hónapokkal előre kell látni a szervezésnek. És most ott tartunk, hogy augusztus 16-ától készülünk táborban, családi táborban, Piliscsabára, és hát azzal a reménységgel vagyunk, hogy most ezt meg tudjuk tartani. Tehát ez, amit csinálunk, amit megtartottunk az idén is, az a mosolytábor, ez egy első osztálytól harmadik osztályig néhány óvodással kiegészít egy olyan tábor, amit mondhatjuk így, hogy a szülőknek azért így próbálunk segítséget adni, vagy ezzel próbáljuk megköszönni az egyházunk felé nyújtott bizalmat, és a tanítás lezártával azonnal egy táborral kezdünk, nagyon jutányos áron, hogy a szülőket ilyen szempontból is tehermentesítsük, akik megtiszteltek azzal, hogy a gyereküket református itthonra íratták be.
Ami még egyébként elindult éppen a járvány előtt, az a házaskör, és az még ez idáig nem indult újra, de reménységünk szerint a nyár elmúltával, ugye azért ilyenkor jobbára ki erre, ki arra, de ahogy eljön a nyár vége, akkor azért azt is szeretnénk, hogy újra induljon, és hogy így várjuk a házaspárokat, családokat az alkalomra.
Továbbiakban szerepel ugye a terveink között egy bölcsöde indítás, tehát erre most így adtuk a felsőbbség felé a jelzést, hogy mi erre nyitottak vagyunk, hogyha minden összeáll. Ebben a tekintetben úgy néz ki, hogy kisebb felújítások lesznek úgy folyamatosan. Van, ami önerőből, van, ami pedig egyházi segítséggel. Ugye mivel megyei jogú városban működik a gyülekezetünk, és hát nem túl nagy létszámmal, mert nyilván itt még kisebbség vagyunk erősen ebben a városban, de ugye pont a városi gyülekezeti helyzetből fakadóan nagyon sok lehetőségnél mi nem tudunk indulni, mert nem ránk van szabva, nem ránk van gondolva, amikor ezeket a pályázatokat kiírják. Úgyhogy igyekszünk, meg próbálkozunk különféle ilyen utakat találni, de hát azért látjuk, hogy ez nem annyira egyszerű. Pedig hát fejlesztésre szükség volna, mert például itt van a gyülekezeti házunk, az mind hőtechnikailag, mind minden szempont épületgépészetileg teljesen elavult, mondhatjuk így, hiába a 70-es évek végén épült. És hát oda jutottunk, hogy próbálunk saját erőből, tehát a gyülekezet saját erejéből a konyhát felújította, és hát ugye egy ekkora gyülekezetnek egy majd 2 millió forintos beruházás az olyan nagyon nagy dolog, de ezt mind a gyülekezeti tagoknak az adományából tudtuk megcsinálni, mert hát igazán más források nem nagyon elérhetők ebben a szegmensben sem. Úgyhogy hát így vagyunk, tehát olyan nagy csoda beruházásokról nem tudok beszámolni, mert még nekünk nem nyílt ki az az ajtó, amit észrevettem volna, és be is mentünk volna rajta. Beszélgetünk, hogy újjászületette a gyülekezet, vagy csak újraindult. És ez egy nagy kérdés egyébként, amit nem is biztos, hogy nekem kell megválaszolni. Az újraindulás az teljesen biztos, de én nagyon bízok abban, hogy az Isten lelke mindnyájunkban munkálkodott ebben az időszakban, és dolgokat a helyére tett. És ilyen értelemben reméljük, hogy lesz ebből egy lelki megújulás is, vagy hát én nekem az imádságomban, reménységemben ez mind ott van.
Az elmúlt percekben a Békés Csabai Református Egyházközségről Marti Miklós és Marti Márta a lelkipásztorokkal beszélgettünk.